Ez a háromharmad, a mi választásunk, a 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsor.
Ha egy emberre kell lőni, azt akkor azt hiszem a Márki-Zay kampány elég jól megmutatta, hogy őt azt jobban szét lehet szedni, mint hogyha van egy erős struktúra is mögötte. Minél inkább berendezkedik a NER, és most már az eléggé berendezkedett, szerintem annál nehezebb önmagába azzal leváltani, hogy van egy jó arc.
Ma Bita úr, Kerner úr és Nagy József a stúdióban. Külföldi országokban zajlott választásokkal kezdjük a programunkat. A franciákkal vagy a szlovákokkal akarom mondani, a szlovénekkel kezdjük, ez az első kérdésem. De ön persze egy ilyen álkérdés volt, mert oda akartam volna kiukadni, hogy miért nekifutnánk ezeknek a külpolitikai eseményeknek, meg azoknak a magyarországi vonatkozásainak, azért felvetnék egy szakma etikai dilemmát, hogy illik-e kirögni, hogy a köztévé úgy számolt be a szlovéniai választásról, hogy közben Szlovákia zászlója volt a háttérben, vagy legyünk toleránsok, és mondjuk azt, hogy időnként mi is hibázunk, és majd amikor mi hibázunk, akkor elvárjuk a kollégáktól, hogy ők se rögjenek ki bennünket.
Ez azért viszonylag nagy lendülettel szoktam saját magunkat is kinevetni, hogyha hibázunk, úgyhogy szerintem ez a... Szó lesz szabadság részének, gondolom azt, hogy ki lehet nevetni a köztévét gyakorlatilag bármiért.
Hát meg alapélményünk ez szerintem a Budapest-Bukarest.
Igen.
Más televíziós, nyugati televíziós csatornák kínálatában, tehát hogy...
De ez mégiscsak a magyar köztévé, ami évi bő 100 milliárd forintból.
Általában a nyugati televíziós csatornák sem szűkölködnek, tehát nyilván hibázik mindenki.
Azért ez az tök érdekes trend volt, hogy most az ukrajnai háború miatt ugye nagyon sok tévés ilyen térképgrafikát használtak mindenhol, és nagyon-nagyon sokszor estek el komplett országok a nyugati tévékben is. Tehát ez nem a köztévé, nem tudom, ilyen fél autoriter volt, amiatt volt ez a hiba. Egy csomó helyen a térképekkel, meg ilyen logókkal probléma van, hogy nem tudom, Szlovákia szerintem többször megszűnt például a nyugati, meg olasz tévék ilyen bejátszóiban. Úgyhogy ez egy visszatérő.
Jó, világos, akkor elengedem a kérdést.
De ettől még lehet nevetni rajta, szóval én vagyok a legnagyobb proponens annak, hogy nevessük ki a köztévét. Úgyhogy...
Jó, térjünk rá a francia elnök választásra. A 44 éves Emmanuel Macron maradt Franciaország köztársasági elnöke. A második 5 éves ciklusát fogja most elkezdeni. A verseny nem volt annyira szoros, mint amennyire az elemzők várták volna. Macron 58, Le Pen pedig 42%-át szerezte meg a szavazatoknak. És ugye Macron az, aki az első olyan elnök a franciáknál, akit újra választott a 2 évtized után. Legutóbb ugye Jacques Chiracnak sikerült ez 2002-ben, amikor a mostani Le Pennek az édesapját győzte le. Külpolitizáljunk, mondjátok.
Nagyon érdekes választás szerintem abból a szempontból, hogy két olyan értelmezése is van, ami nyilván egyaránt igaz, de mégis egymásnak homlok egyenest ellentmond. Ugye az egyik ez, hogy milyen simán nyert a Macron, és akkor ez micsoda győzelme az európaiságnak meg a liberalizmusnak, miközben ugye Le Pen jobb eredményt ért el, mint legutóbb, a szélső jobb eredményt ért el,
mint valaha,
és ami különlegesen érdekes szerintem, és erről majd lehet nyilván hosszabban beszélni, mert ez egy eléggé világjelenség. Ugye Macron úgy nyert, hogy a 60 alatti korosztályban egyetlen korcsoportban sem ő nyert. A fiataloknál, a 35 év alattiaknál ugye az első fordulóban a baloldali, radikális baloldali, szélső baloldali, ki hogyan hívja, jelölt Mélenchon nyert, aki egyébként bizonyos tekintetben radikálisabb Le Pennél, például NATO ellenes.
És de ez nyilván... nem annyira meglepő a szélső baloldali.
Nem, egyáltalán nem. Egyáltalán nem, inkább az a meglepő, csak hogy...
Körünk nézve.
Hát meg ugye az, hogy valójában a hivatalos baloldal szinte nincs is. Tehát ugye a párizsi polgármester Anne Hidalgo, nem tudom, 3%-ot kapott, tehát ugye a baloldal itt... A személyiségek harcában ő lett, vagy csak egy, és hogy a 35 alatti korosztályban ő nyert, 35-től 60-ig pedig Le Pen. Tehát a Macron nagy győzelme az valójában, tehát fölveti azt a kérdést, hogy ez nem az utolsó ilyen választás volt-e, ahol az 5. köztársaság már a nyugdíjas hívei még viszonylag nagy arányban választják meg a hivatalos jelöltet, aki ugye ebben a modernista, liberális, de azért centrista politikai közösségben mozog, és nagyjából a konzervatívoktól a bal középig le tudja fedni a politikai.
Ez úgynevezett köztársasági.
Igen, ez a köztársasági irány. És hogyha így nézzük, akkor azért ez közel sem egy akkora győzelem ennek az irányzatnak, és persze mellé lehet tenni azt az értelmezést is, hogy de hát ugyanakkor meg akár nyerhetett volna Le Pen is, és ahhoz képest nyilván akkor ez egy konszolidált eredmény itt Európa második legnagyobb gazdaságának, meg országának az élén.
Ja, hát ugye van egy csomó olyan érvelés, ami szerint az, hogy a Le Pen ennyire jól szerepelt, az valójában segítette, ez egy jellemzően baloldali érvelés, az így, meg az egész választási rendszernek a struktúrája az abban segíti a Macront, hogy viszonylag gyenge támogatottsággal újra elnök tudjon lenni, és folyamatosan minden egyes évben a szélső jobbnak a fenyegetésével, minden egyes évben választáskor. De hogy szerintem, tehát hogy itt tényleg két teljesen egymásnak ellentmondó, hogy egymás ellentétes üzenet van, mert Macron népszerű. Tehát azt nem mondta, igen, erősödött a szélső jobb, igen, erősödött a szélső bal, de azt nem lehet mondani, hogy a Macron ne lenne népszerű. Egyébként számomra a legmeglepőbb érzés ebben az egészben, nyilván én is legalább olyan lelkesen követtem ezt, mint Orbán Viktor, aki ugye a négy fontos választás közé sorolta ezt, hogy így tök szokatlan az elmúlt, nem tudom, majdnem 10 év politikai ilyen emlékezetében az, hogy így nézed a felméréseket, és rettegsz, hogy mi fog történni valójában, és végül nagyjából az történik, amit a felmérések mondtak. De ugye valójában ugye az ezzel párhuzamos szlovén választás is meglepetés volt.
Ne szaladj előre, most maradjunk a francia.
De eldobálom a témáidat. Ja, szóval, hogy az történt nagyjából, amit vártunk, meg az történt, amit a felmérések mondtak, és ez egy ilyen megnyugtató.
Nem volt egyszerű a ciklus egyébként, ugye egyrészt erre esett a sárga mellényesek erőszakba torkoló tiltakozása, háttérben futott ugye Donald Trump elnöksége, a Brexit megvalósulása, a világjárvány 2 éve, orosz-ukrán háború. Tehát azért volt mivel hadakozni.
Hát és arról a Zsolt többet tud mondani, hogy Macron ugyanakkor meg elég ambíciózus tervekkel futott neki ennek a ciklusnak. Ugye véget ért a Merkel korszak, aki azért eléggé leuralta, nagyjából egyedül is az európai politikát, mert van, aki ezt ilyen német-francia együttmozgásnak írta le, de hát azért Németországban eléggé átalakult a politika ahhoz, hogy Macron jött hozzá a Soros elnökség, ez az Európa jövőjéről folyó párbeszéd, tehát ő azért amellett, hogy a franciák amellett Európa elnöke is óhajt lenni egyre inkább, és ehhez vannak mindenféle nézetei is.
És most tök jó esélyük is van egyébként, mert alapvetően az a kritika Macronnal kapcsolatban Európában, hogy nagyon magabiztos elképzelései vannak arra, hogy kéne kinézni Európának, és sosemmit nem tud megcsinálni. Ugye ezt az európai ilyen öntudatra ébredést, amit ő stratégiai autonómiának hív, az tőle jön ez az ötlet, vagy ő kezdte el fölkapni ezt az ötletet, hogy Európának sokkal jobban növelnie kéne a saját külpolitikai és biztonsági szerepét a világban, amit végül nem Emmanuel Macron tudott elérni, hanem Vladimir Putyin. Tehát ez az ő nagy eredménye, hogy Európa rátalált a stratégiai autonómiára, de nagyon kevés dolgot tudott ezen kívül úgy igazán elérni Európában.
Nagy... És eztán hogy lesz ez?
Eztán valószínűleg többet tud majd.
Pont az orosz-ukrán helyzet miatt, az ő mostani második győzelme miatt.
Ezt szerintem egyébként...
Német politikában való belpolitikában való átalakulás miatt. Tehát azért most már változtak a paraméterei ennek a Macron, mire fog jutni Európával a kérdésnek.
Hát ebben szerintem valójában inkább a britek kilépése a legnagyobb változás. Tehát, hogy a brit ilyen bomlasztó erő hiányzik az, ami mondjuk ellensúly lehetett a gyakran föderalista elképzeléseknek. A németeknél ott nem is feltétlenül a háború, illetve inkább az arra adott válasz, az, hogy ott is új kancellár van, a Scholz az nem egy annyira magabiztos politikai vezető, aki folyamatosan meghátrálni kényszerül az elmúlt hetekben is. És most van egy csomó ilyen hurrá optimista elképzelés arról, hogy a franciáknak nagyobb súlya lesz Európában, de ezt majd meglátjuk azért nem akarok a papszilárd szellemét megidézve, a német ipar teszem felelőssé mindenért az Európai Unióban, de egyébként a német ipar szerepe valóban jelentős.
Van egy egészen provinciális kérdésem, hogy ez, ami történt Franciaországban, ez nekünk, magyaroknak mennyire jó, mennyire nem jó, hogyan fog akár még a magyar belpolitikába is átszűrődni ennek az elnökválasztásnak a következménye. Kérdezem ezt mondjuk azért is, mert hogy ugye Macronról úgy lehet tudni, hogy nagyon próbálja egyben tartani, ugye saját szerepének megerősítésének ez is a része Európát, magyarán próbálja valahogy domestikálni Orbán Viktort is, legalábbis erre láttunk korábban próbálkozásokat, és ugye Orbán Viktor egyértelműen letette a garast, sőt nem is a garast, hanem 10,6 millió euró, ami ugye 4 milliárd forintnyi összeg, ekkora hitelt kapott a Mészáros Lőrinc tulajdonában, érdekeltségeben lévő Magyar Szuperbanktól, az MKB Banktól, Le Pen, aki ugye a kihívója volt Macronnak. Tehát ezt így összekutyuljuk, akkor ebből Magyarország számára mi jön ki?
Szerintem, mivel a status quo marad, így nagyon sok minden nem jön ki. Én úgy fordítanám ezt inkább, hogy nyilván az lett volna nagyon más és nagyon előnyös a magyar kormány számára, ha Le Pen nyer, mert akkor egy nagyon erős szövetséges nyer. Mind a mellett, hogy szerintem annyiban árnyaltabb a dolog, hogy persze a hitel meg a Le Penhez való közeledés az egy nagyon világos üzenet, de azért, ha valakinek meg valakivel tett gesztusokat Orbán, az speciál pont Macron volt, aki ugye itt járt ugye a másik szélső jobboldali jelölt Eric Zemmour, itt járt Le Pen, és itt járt Macron is az elmúlt fél évben, és azért világos mondatok hangzottak ott el Macron felé is. Az egyik ugye az, hogy ez persze a háború teljesen új megvilágításba helyezte, de ez most mindegy, hogy nem fog megpróbálni európai parlamenti frakciót létrehozni a francia elnök választásig, ami ugye nyilván valamennyire a saját érdeke is, mert nyilván sokkal könnyebb lett volna helyrehozni, úgyhogy ha Le Pen nyer.
Meg nem is tudna, tehát ez nem fog megpróbálni.
Most a háború miatt nyilván nem, amúgy azért nyilván tudna. A mérete, befolyása az nyilván nem lényegtelen, és hát ugye ott egy nagyon komoly egymásra találás volt atomenergia ügyben Macron és Orbán között, amikor Macron itt járt, ami szintén...
És most majd, hogyha hát igen, bukjuk Paks 2-nél az orosz, hogyha az Unió úgy dönt, hogy Paks 2-t nem építheti a Rosszatom, akkor kínálkozik.
Az egy nagyon kínálkozó megoldás nyilván, és...
Ne csak beszállítóként, hanem fővállalkozóként is itt legyenek.
És nem csak ebben az együgyben volt egyébként azért együttműködés kettő között, tehát hogy szeretjük azt gondolni, hogy az Orbánnak csak az lett volna jó, hogyha Le Pen nyer.
Ugye, gonoszság száll föl, szökik ki a ajkat kerítésén, és akkor rögtön.
Szóval szeretjük azt gondolni, hogy Orbánnak csak az lett volna, hogy Le Pen nyer, Le Pen jobb lett volna neki, de egyébként a Macronnal ők tökéletesen együtt tudnak működni, és nem csak az energiaügyben, hanem mondjuk a közös agrárpolitikában is nagyjából hasonlók a két ország érdekei, és itt nem alapvetően ügyekről van szó, hanem arról, hogy a két ember mennyire pragmatikusan áll hozzá ehhez a szövetséghez. A franciák azok nem fogják, annak ellenére, hogy Franciaországban ugye belpolitikai téma Magyarország, ahogy azt láthattuk, hogy többször kiszólt azért Macron elég erősen, amikor bekiabáltak egyszer a tüntetésen, hogy le a köztársasággal, és akkor azt mondta, hogy az a különbség Magyarország meg Franciaország között, hogy itt mondhatod, ezt Magyarországon nem, ami effektíven egyébként igaz. És tehát, hogy ügy volt, és én azért nagyon sok ommásos képviselővel meg politikussal találkoztam itt Magyarországon a választás megelőző hetekben. Elképesztően aktívak voltak Budapesten, tehát hogy tömegével jöttek ide kampányolni jellemzően a Fidesz ellen, de ennek ellenére tök pragmatikusan együttműködnek mindenben, és nincs ilyen.
Igen, és szerintem ez azért is van, pont ugyanezt gondolom én is, mint a Zsolt mond, hogy kicsit ilyen ellenséget is kívánnak egymásnak. Mert jól demonstrálta mind a kettőn. Orbán jól tudja demonstrálni Macronon, hogy na ilyen az, aki föderális Európát akar. Macron jól tudja demonstrálni Orbánon, hogy ilyen egy nacionalista politikus, aki csak a nemzetállami keretekben gondolkodik, de ugyanazért azt elhangzott azon a sajtótájékoztatójukon az a mondat, hogy mi politikai ellenfelek és európai partnerek vagyunk, mert ugye egyébként elég sok mindenben meg valóban tudnak egyezni az érdekeik. Tehát ez szerintem sem egy nagyon rosszul működő dolog, lennének rosszabb konstrukciók mind a kettőjük számára, és szerintem mind a ketten föl is ismerték ennyiben ezt a realitást, tehát hogy Orbán Viktor is meglehetősen régóta szereplője az európai politikának ahhoz, hogy nyilván miközben az ammás politikusai jöttek kampányolni, azért nyilván föl voltak készülve, ott nem teljesen ugyanazt mérték a közvéleménykutatások, de valószínűleg ők is ilyen eredmények számítottak Magyarországon, mint amilyenre mi a francia elnök választáson. Tehát, hogy azért ez egy létező viszony, az nagyon átrajzolta volna nyilván az egész európai politikát, meg ennek a radikális, szélsőjobboldali, populista, vagy éppen bárhogyan hívjuk jobboldalnak a jövőjét, meg a sorsát, hogyha az egyik legfontosabb országnak lesz egy egyébként valamelyest konzervatívabb irányba mozduló vezetője, mert azért Le Pen is kevésbé szélsőjobboldali, mint volt, hát jóval, mint az édesapja, de akár mint ő maga is 5 éve, és ugye ez a tanulsága is ennek az elnök választásnak, ami persze mindig személyiségek harca is, hogy a hagyományos pártok, azok aztán itt tényleg semmilyen módon nem rúgtak labdába. Van ez a köztársaságpárti
front,
amit most ugye most az Ammás, tehát most a kormánypárt, de hát valójában azért alapvetően ugye ez a mindenkori konzervatív párt lenne, aminek ugye a jelöltje szintén nagyon gyengén szerepelt, most nem tudom, 7%-on így most fejből kell mondanom, a szocialisták teljesen leszerepeltek, tehát hogy ugyanakkor meg van egy ilyen kicsit bizonytalan helyzet, vagy olyan helyzet, amit tényleg Trumptól elkezdve sok példát lehet mondani, amikor személyiségek meg politikusok átrajzolják magukat, a pártrendszereket, meg a politikai térképeket is, nyilván egy elnöki rendszerben, vagy egy félelnöki rendszerben, mint amilyen a francia, erre aztán több lehetőségük is van.
Meg egyébként az tök érdekes, hogy ugye alacsony volt a részvétel kifejezetten, de az Franciaországban alacsony részvétel.
70-valány százalék.
Igen, azért az mindenhol máshol kiemelkedően magas, vagy hát nem kiemelkedően, jó részvétel. Szóval ez is megint az, hogy népszerűtlenebb Trump, vagy Macron, mint amit gondolnánk, meg több a baj, de népszerűbb is ezzel párhuzamosan. Tehát ugye furcsa kettős üzenet. Egyébként szerintem, bocsak, még ahhoz vissza akarok kicsit csatlakozni, hogy ha Le Pen nyert volna, akkor szerintem az Orbán meg tudta volna csinálni a szuperfrakcióját az Európai Parlamentben, mert az egy tök erős felhatalmazás lett volna az egyik legnagyobb EU-s tagország választóitól arra, hogy nem érdekli őket Putyin. A lengyelek akkor sem mentek volna valószínűleg bele, de mindenki más igen, és az olaszok is lelkesebben valószínűleg mind a két.
Megjegyzem, hogy 15 éves mélypontra esett a munkanélküliség Franciaországban Macron alatt, és 30 év után ebben az időszakban fordult elő Franciaországban először, hogy több gyár nyílt, mint ahányat bezártak.
Hát ez és majdnem mindenhol Európa világban egyébként. Tehát, hogy erre haladok.
Amit én olvastam most itt septében elemzéseket, azok ezek központi helyre helyezik abba, hogy egy széles társadalmi rétegben, miközben egy széles társadalmi rétegben stabilan népszerű, a közben egyébként pedig egy másik társadalmi rétegben kevésbé népszerű, tehát ahol nem ő volt a népszerűbb, ott még kevésbé népszerűbbé tette őt az elmúlt 5 év. És azt alátámasztják a választási eredmények is, hogy a leggazdagabb régiók többségében fölényesen nyert már az első fordulóban, és őt már csak emiatt is, tehát a politikán miatt nyilván, a politikán miatt a gazdagoknak, a gazdagok elnökének tartják.
Hát szerintem egyébként nem feltétlenül a politikája, hanem inkább amiatt, hogy kinéz. Tehát azért a Macron, mint ember üzenete, az nem az, hogy egy vagyok közületek.
És ja, Zsoltán, a legfőbb Macront jellemző mondatait a beszélgetésünk előtt az volt, hogy őrület, hogy ennek az embernek az összes öltönye az milliméter pontosan addig ér, ameddig érni.
Igen, a nadrág szár.
Mondja Zsolt, aki ugye ide egy narancssárga zokniban, és itt tér fölé érő.
De nem is államfő Franciaországban.
Igen.
Igen, szóval szerintem hát persze az elit elnöke, de ez nagyon szóval érzékeny kérdés lesz szerintem, mert ugye beszélünk magas részvételről, és magas részvétel mellett van 42%-os támogatottsága mondjuk a szélső jobboldali jelöltnek. Tehát, hogy mi fog történni ezzel a, mondom, a 60 alatti, vagy a következő választáson már inkább 65 vagy 70 alatti választói csoportokkal, ahol egyébként az egyikben Mélenchon, a másikban meg Le Pen sokkal népszerűbb Macronnál, és hogy lesz-e majd egy új Sarkozy, meg új Macron, tehát egy új ilyen ezt a gólista irányzatot követő erős középpárti francia politikus, vagy pedig előbb-utóbb azért ebből az fog következni, hogy megnyílik egy másik alternatíva, és azt, hogy ne felejtsük el, hogy most az első fordulóban Le Pen és Mélenchon között nem volt egészen 1,5%. Tehát kevésen múlott az, hogy végül Le Pen kerül be a második fordulóba, és nyilván nagyon érdekes helyzet lett volna, hogyha mondjuk egy centrista liberális, meg egy szélső baloldali jelölt, és nem egy szélső jobboldali jelölt közül kell választani.
Igen, és már csak azért is, mert ugye a Le Pennek a nagyjából a kampány témái, azok mind nagyon baloldali Abszolút. Témák voltak. Tehát miközben a végül győztes Macron az, nem tudom, stratégiai autonómiáról, meg reneszánszról beszélt, addig a Le Pen a benzinről.
És igen, tehát az is egy érdekes dolog, és szerintem ez is egy csomó helyen majd Magyarországra, vagy Magyarországról értelmezhető, hogy a szélső jobb oldal tulajdonképpen úgy ment be középre, hogy valójában nem középre, sok szempontból nem középre ment be, hanem baloldalra. Tehát, hogy a másik irányból közelített a körbe ment, és nem közép felé ment, és kötött ki, és valóban a Mélenchon meg a Le Pen nagyon hasonló ilyen jóléti, szociális ügyekkel kampányolt, részben amiatt is, amit te mondtál, hogy Macron meg az elitnek.
Hadd zárjam le ezt a témát úgy, hogy visszarángatlak benneteket a Kárpát-medencébe. Egy korábbi kérdés már utaltam rá, de választ nem kaptam, hogy azt minek tudjuk be, hogy az MKB Mészáros Lőrinc bankja adott annak a Le Pennek hitelt, akiről úgy tudni, hogy 10-valahány bank már korábban már elutasította az ő hitelkérelmét. Ez nyilván Orbáni engedély nélkül nem működik. Ez miért jó? Kinek jó?
Hát ebben most persze találgatni tudunk, és nyilván az a fajta kockázatviselés, ami hol bejön, hol nem. Ugye az miért volt jó, hogy Orbán Viktor elsőnek a világon elmondta, hogy Donald Trumpot szeretné amerikai elnöknek, azért volt jó, mert egyébként is borzalmasan rossz viszonyban volt a demokratákkal, így meg ő volt az, aki ezt elsőként felvállalta. Ha most Le Pen nyert volna, akkor minden egyébként a szélső jobboldalisággal kapcsolatban meglévő ellenérzésed ellenére azért beszélhetnünk arról, hogy Orbán jó helyre tette a téteket. Így meg olyan borzalmasan rossz helyre nem tette, hiszen senki nem gondolta, hogy ő Macron támogatná. Most, hogy pénzügyileg ez egy jó döntés volt-e, vagy ilyesmi, tehát hogy azt nem merném megítélni, nyilván akkor is jobb döntés lett volna, hogyha, ha megnyeri, de hát ez politizálásnak gondolom ilyen szempontból én is.
Nagyon biztonsági kockáztatás ez azért, mert Macronnal nem lesz rosszabb a viszonya attól, hogy Le Pen támogatja, hiszen a viszony az alapvetően nem a barátságon múlik, hanem az ilyen pragmatikus együttműködésen. Ugyanaz a helyzet, mint az Egyesült Államokkal volt, hogy a Dani mondta, hogy Bidennel meg Hillary Clintonnal egyszerűen nem lett rosszabb a viszonya attól, hogy ő Trumpot támogatta, mert eleve rossz volt a viszony, és nem ez változtatott rajta. Viszont így meg tök nagyot nyerhetett. Tehát nagyon nem veszítetett semmit, maximum az lesz, ami eddig volt, viszont nyerhet egy kis esetben. Egyébként a pénzügyi kockázat olyan nagyon nincsen ennek a hitelezésnek, mert ugye ezeket a pénzeket bizonyos támogatottság felett visszakapják.
Ami 4,7%, úgyhogy...
Úgyhogy olyan nagyon... Az nem volt kérdés,
igen, hogy
ezt tudják fizetni.
Az járt
ez
rosszul,
politikai aki a... gesztus.
Abszolút. Hát annak gondoljuk, szerintem mindannyian. Az járt rosszul, ugye, aki a 5% alatt végező egyébként hagyományos párti jelölteket támogatta, mert olyasmi a rendszer, ha jól emlékszem, a Franciaországban, hogy amiatt nem 5%, hanem talán 4,7% a határ, de az alatt, ha nem éred el, akkor nagyon kis százalékát kapod vissza a kampányköltségeidnek, és ugye itt több jelölt, tehát mondtak, itt már mondtam, a párizsi főpolgármester például alatta maradt ennek.
Volt egy másik választás a múlt hét vasárnap, Szlovénia. Mi átaláltuk most az országot. Itt rekordnak magas részvétel volt, bár ez alacsonyabb volt, mint a francia alacsony részvétel, ugye 68%-a járult az urnákhoz a 2 milliós ország állampolgárainak. Itt teljesen átrajzolta a korábbi parlamenti erővonalakat a választás.
Na, ez egy nagyon érdekes helyzet szerintem nekünk. Ugye az elmúlt 2 évben azért írtunk rengeteget Szlovéniáról, mert gyakorlatilag egy ilyen, hát ők maguk használják ezt a kifejezést, már mint az ottani eddigi ellenzék, hogy egy ilyen magyar gyarmatosítás indult be. Nagyon erős gazdasági jelenléttel, MOL-al, OTP-vel, a Habony média pedig gyakorlatilag egy az egybe hát megtelepült, fölvásárolt, és a teljes magyar módszereket lemásolva csinálta végig ezt a kampányt. Ajánlom a Szegő Iván Miklósnak a cikkét tőlünk, aki tehát nagyon részletesen leírja azt, hogy minden eleme a magyarországi kampánynak Szlovéniában megvolt. Tehát jött az Anonymous maszkos ember, csináltak egy ottani gyurcsányozást, ugye azt mondták, hogy az első köztársasági elnök emberei jönnek vissza, és hát ez ott nem működött, és akkor persze ezen...
Egy dolog nem volt meg benne, bocsánat, Oroszország. Mert azért a Jánosza az elég erőteljesen fordult szembe Oroszország. Ugye ott volt a legelső kievi úton, és a Golub pedig, aki végül nyert, ő meg messze nem annyira határozottan
hát olyannyira,
Oroszország ellenes. Igen,
most olyan sáig támadják őt azzal, hogy orosz beavatkozással nyert, ami persze egy érdekes kérdés lesz akkor majd, mert valóban szinte az utolsó ilyen közeli Orbán szövetséges a Jansa, és hogy most ennek ellenére ő vádolja az ellenzékét azzal, hogy orosz párti. De hogy ugyanazokat a módszereket lebontanák a kerítést szintig, megpróbálták meghonosítani, amilyen nálunk működött, és akkor az érdekes kérdés, hogy ez azért nem működött ott, mert csak 2 év volt rá, ugye azért nálunk 12 éve épült ki a NER, és nyilván egész más szinten tud pozíciókat kiépíteni, mint ugye Jansa most 2 évig volt miniszterelnök, vagy inkább ez a polgárosodás, anyagi jólét, kevésbé az államtól való függőség, kis ország, ezek a hatások azok, amik miatt a társadalom
de
jobban
elhetem. Miért te válaszod?
Fogalmam sincsen, tehát valószínűleg mind a kettő, mint általában ilyenkor lenni szokott, tehát nyilván 2 év alatt nehezebb kiépíteni egy ilyen struktúrát, mint 12 év alatt, és gondolom, hogy valamilyen szinten közrejátszik ebben az is, hogy egy ilyen jólétben, Magyarországhoz képest jólétben azért nehezebb azokat a függőségeket kiépíteni, ami nálunk azért elég jól sikerült.
Hát meg tök más helyzetben indultak, én egyébként meg...
Bocsánat, még egy mondat csak, hogy a választási rendszer is teljesen más, és nyilván az sem lényegtelen, hogy itt nem, miközben arról beszélünk, hogy mennyire a magyar mintát követte az ottani propaganda, ugye nincsen gyakorlatilag, nem volt ellenzéki összefogás, hanem teljesen külön indultak az ellenzéki pártok, ugye egy olyan párt nyert, amelyiket 1 évvel ezelőtt hoztak létre, én úgy szoktam ezt itt...
Szabadságmozgalom.
Igen, ami gyakorlatilag egy az egybe a Bajnai Gordon 2012-es próbálkozásának a sikerre vitele. Ugye a Golub korábban politizált, az egyik pártnak volt az alelnöke, elment a bizniszbe, visszajött, átvett egy kis pártot, ugye ez most nálunk akkor nyilván ő alapított egyet az Együttet, de tulajdonképpen még ez a kicsi zöld párt is megvan, a Párbeszéd, amelyik lett volna, annak az eleje visszajön, és a két volt miniszterelnök pártja, ugye ezt nálunk mondjuk MSZP-nek és DK-nak hívnák, azok meg be se jutottak a parlamentbe, tehát hogy ez egy sikerre vitt történet ennek a mondom már nálunk bajnai projektként megjelenő dolognak.
A bajnai egyébként.
Szlovéniába kellett volna próbálkozni.
Igen.
miért kezdtem el ezt? Ja, igen, azért kezdtem el ezt mondani, hogy ez is azt mutatja, hogy tehát egy pártrendszer is nagyon gyökeresen át tud alakulni, hogyha nincsen annyira megcsontosodva, hogyha van egy ezek szerint jó jelölt, nyilván nem tudnék sokat mondani egyébként Golubról, de hát az egy nagyon erős üzenet, hogy egy pici, éppen frissen létrejött zöld pártot egy év alatt vagy másfél év alatt föl tudsz építeni a baloldal vezető erejévé úgy, hogy egyébként ott is volt egy baloldali összefogás, hogy a négy különböző párttal, abból most kettő kiesett, kettő bejutott.
Azt akartam elkezdeni mondani ezzel, hogy én nem vagyok nagy szakértő Szlovéniának, bár egyébként egyike a kevés helynek, ahol legitimen kéne szakértőnek lennem, vagy így félig meddig, mert mégiscsak szlavisztikát tanultam, de azért ott
azt nagyon... Azt
persze. Nem tudtad? Nem beszélgettünk még erről?
Nem.
Vagy lehet, hogy több.
Ért valamihez a Zsolt.
Leragadtam az öltönnadrág hosszánál.
Mostani...
Ja, azt hittem, Szabónak tanult.
Mostani európai politika az egyetlen az, amihez legalább félig legitimen kellene is értenem, mert nyilván a nyelvészet az azért viszont máshol van, mint a rakéták. De szóval, hogy Szlovénia azért nagyon sok mindenben más, mint Magyarország, például a méretében, ami szerintem itt egy tök fontos dolog, hogy ez egy sokkal kisebb ország, mint Magyarország, és emiatt a kis országoknál általában rugalmasabb a politikai paletta. Egyébként Magyarországon is viszonylag rugalmas, tehát azért sok párt tűnt el és alakult.
Hát csak van egy viszonylag jelentős állandóság benne, amit Fidesznek hívnak.
Igen, na és ez nem volt meg.
Ez elmúlt 12 évnek van egy állandósága, így van.
Hát tehát akkor azért a Fidesz 98 óta a jobb oldal uraló párt. Tehát, hogy
okay. Én leragadtam a kétharmadnál, tehát én nálam az öltöny nadrágnak a hossza az nem milliméterben, centiméterben értendő, tehát hogy én megelégettem az, hogy az elmúlt 12 évre tekintettem vissza.
Fájt neked ez az elégedés, a megjegyzésem az öltöny.
Ne, ez tök rendben volt, csak a megfigyelő képességedet próbálom most itt szidolozni a hallgatók fülébe, hogy ezzel a gyönyörű szép képzavarral éljek.
Amit akartam mondani, az, hogy ugye a Jensenek sose volt ekkora felhatalmazása. Tehát ez szerintem egy tök fontos dolog, hogy ő nem abból a helyzetből kezdett el politizálni, meg ami még eszembe jutott, hogy ugye 3 hónapja kezdett el effektíven kampányolni ez a párt, hogyha jól emlékszem, a Svoboda, és simán lehet egyébként, hogyha a magyar választások nem áprilisban, hanem januárban lettek volna, akkor nem kétharmadnál tartunk. Tehát, hogy így valami párhuzamot próbálok ráerőltetni erre a helyzetre, hogy lehet, hogy ennyi idő alatt ezekkel az orbáni médiamódszerekkel nem lehet annyira erodálni valakinek a politikai támogatottságát. Lehet, hogy ez nem elég rá.
Innen Magyarországról néz egy nagy kérdés, hogy lehet-e, jöhet-e valaki annyira átütő erejű politikus, hogy képes a személyiségével szétrobbantani egy rendszer. Ugye korábbi példa Miró Cerárt emlegették mindig, aztán most ugye itt van a Golob, tehát hogy és ilyenkor az ember mindig azon gondolkodik, hogy vajon itthon ez előfordulhat, megtörténhet.
Hát ugye, aki...
Tud-e akkor erővel bírni egy személyiség, hogy felrobbantson egy komplet rendszer?
Ugye...
Márki-Zay Péternél nagyobb erővel bír.
Nem akartam MZP-zni.
De hát is ő saját oldalát ugyan, de felrobbant. Tehát, hogy nyilván ez volt az érv mellette, nem?
Nem ért oda, igen. És de most saját oldalát robbantotta fel.
Végig gondoljuk, hogy miket mondtunk róla. Ez volt az egyetlen mellette szóló érv, hiszen párt háttere nem volt. Ami volt neki, az a személyiség ereje, vagy gyengessége, vagy bármilyen, tehát abban jelentett kihívást a korábbi ilyen a hivatalos baloldalról jövő próbálkozókhoz képest. Ez nyilván a kérdésre nem feltétlenül egy nemleges válasz, csak egy mindenesetre egy rossz tapasztalat ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy, de ezek nem univerzális receptek nyilván, tehát hogy például a Bajnai projekt ezt mutatta meg, ott is az volt mögötte a feltételezés, hogy ő majd hozza azt, ami kell, csak valószínűleg a személyiséget nem tudta kellőképpen hozni, de minél jobban kiépül ez a rendszer, mondjuk ez a média rendszer, ilyesmi. Ugye, ha egy emberre kell lőni, azt a Márki-Zay kampány elég jól megmutatta, hogy őt azt jobban szét lehet szedni, mint hogyha van egy erős struktúra is mögötte. Tehát minél inkább berendezkedik a NER, és most már az eléggé berendezkedett, szerintem annál nehezebb önmagába azzal leváltani, hogy van egy jó arc.
Azt nehéz lenne mondani, hogy felrobbannak, de azt biztosan ki lehet mondani, hogy a magyar politikában többen ketyegnek azért erős személyiséggel.
Legalább. Na mondj egy párat, légy szíves.
Mert mi beszélgettünk a műsorról, hogy több ketyegőről beszéljünk. Hát, de én nem úgy értem a ketyegést ebben az esetben, hogy olyan meghatározó és erős személyiségek, akik tényleg itt sikerre tudják vinni a saját politikai oldalukat, de azért Magyarországon van egy csomó nagyon erős személyiség a politikában, és talán túl erős is. Tehát Márki-Zay Péterre senki nem mondhatta azt, hogy nem egy karakteres figura, vagy nem volt erőteljes a személyisége, Gyurcsány Ferenc a másik. Tehát, hogy aki már versekben politizál, arra miért mondja, nem mondhatjuk, hogy nem erőteljes személyiség.
Hát ugye az erőteljes személyiség az egy dolog, az alkalmasság kérdése is, meg az hitelesség kérdése is. Itt van ugye ez a szlovéniai új győztes, ő mégiscsak, nem tudom, vezette az országos áramszolgáltatót, egy időn keresztül államtitkár volt, tehát túl nagy ismeretem nincs erről, de egy ilyen karakteres, erős, hiteles figurának tűnik, akiről elhitték a szlovénok azt, hogy ő képes egy országot vezetni, meg képes egy komplett politikai oldalt irányítani. Bajnai Gordon egy töprengő értelmiségi azóta is, hát láttuk a nekünk adott.
Na de neki is ilyen referenciái voltak, amiket most elmondtál. Üzleti életből jött, vezetett cégeket, tehát nyilván van valamilyen módon a személyiségnek is szerepe. Másrészt mondom, szerintem ezeket nem lehet figyelmen kívül hagyni. Mennyi idő, milyen választási rendszer. Tehát például ugye itt is, ugye 4% a küszöb Szlovéniában, hát legalább 4 olyan párt van, amelyik mondjuk 2 és 4% között végzett, tehát mondjuk ebben akkor a kétfarkú kutyapártot hozzam analógiának, tehát ahol azt mérlegelték az emberek, hogy akkor én az elvesztegetem-e a szavazatomat, csak ott ezt két volt miniszterelnöknek a pártja volt. És persze lehet hozni akkor a 18-as DK-t, amikor ugye a DK nem tudom, 20 ezer szavazaton múlott, hogy végül bekerült a parlamentbe, és ha nem került volna be, akkor nyilván nem ott tartana most, ahol tart. Tehát, hogy az meg a Zsoltra gyímelve, hogy persze van szerepe itt sok szempontból időzítésnek, mikor van a választás, a szerencsének, vagy ilyesmi, de hogy ezt...
Ja. Itt a két nagy párton kívül bejutottak, ugye, bejutott az Új Szlovénia nevű konzervatív párt, ugye, 20 mandátummal, szociáldemokraták 7-tel, a baloldal 4 mandátummal, és akkor egy-egy mandátum jutott még a magyar és az olasz kisebbség.
Igen, és ugye az a konzervatív párti
parlament. Ugye nagyon vicces volt, hogy a Fidesz ünnepelte, hogy egy magyar nyerte meg a magyar kisebbségeknek szánt mandátumot.
Na, ezt én fölírtam, és direkt nem akartam elmondani, ha már az elején nem sikerült többséget építenem azon felvetésem mögé, hogy cikké az, hogy a magyar köztelevízióban Szlovéniáról beszélnek, és Szlovákia.
Én mögötted álltam abszolút.
Hát, hogy fél szívvel, de most akkor ez a poén a tiéd.
De egyébként azt akartam még mondani, hogy tök érdekes, hogy Magyarország mennyire ilyen, nem tudom, sótlanabb verzióját kapja meg egy csomószor ezeknek a karaktereknek, mint a többi közép-európai ország. Ha megnézed mondjuk Varsó polgármesterét, Rafał Trzaskowskit, akkor azt hiszem, így kell kétel, és sose tudtam rendesen kiejteni.
Én már a Golobban is a papíromat kell néznem, hogy erre felejtsem.
Szóval, hogy ő egy sok, nagyon hasonlít a Karácsonyhoz, csak egy csomó mindenben sokkal ilyen karizmatikusabb karakter, és mindenki, aki így együtt dolgozik vele, az nagyon dicséri ezért. De Magyarországnak ugye Donald Tuskja sincs. A Gyurcsány lenne a mi Donald Tuskunk gyakorlatilag, és azért a két karakter nagyon messze van egymástól, meg érted, nem nagyon van... hogy a Radek Sikorszkink sincs, szóval így...
De mit összemenőzik itt komolyan?
Ne, hát ez a, most EP képviselő a Zenekinek a férje, Dani. Applebaumnak a férje. Igen. Volt lengyel külügyminiszter, és volt egy tök érdekes, tehát hogy csak hogy érzékeltessem, hogy milyen minőségű ember, együtt járt egyetemre a Boris Johnsonnal és David Cameronnal, és egy osztályba jártak üzemben, Oxfordban, és amikor végignéztem vele egyszer egy vitát a Henry Kissingerrel, ahol a Kissinger azzal kezdte a köszöntést, aki ugye volt amerikai külügyminiszter, hogy nagyon kedves a lengyelektől, hogy egy olyan embert küldtek elé, aki jobban beszél angolul, mint ő. Úgyhogy hogy ilyen minőségű emberekből politizálnak Lengyelországban. Nyilván egy nagyobb ország, de ezek szerint még Szlovénia is, ami meg egy sokkal kisebb ország.
Hát meg azt szerintem, és már kicsit már lehet, hogy jövő hétre is dobok be témát ilyen szempontból, hogy nálunk ez a fajta állandóság, amit ugye a Fidesz meg Orbán Viktor testesít meg, ezen közben mondjuk Szlovákiában 5 miniszterelnök fogyott el, Romániában annál is több, Szlovéniában hát 2010 óta meg sem tudom számolni, hány miniszterelnök volt, de mondjuk ugye legalább 4 vagy 5 szintén, hogy nincs ez, hogy valakit akkor megválasztanak, és akkor most nem is csak az, hogy hatalmon marad, hanem hogy eltűnnek. Most megint nem akarok még gyurcsányozni sem, meg semmi, csak hogyha hát nem jutnak be, akkor nincsenek. Tehát, hogy és akkor jön egy másik ember, a Miró Cerár, vagy Cserár, nem is tudom, hogy kell mondani valójában, ő is visszavonult, és azért mondtam a jövő hetet, mert a jövő hétnek lesz szerintem az igazán forró témája Robert Fico, hogy vele mi lesz. Szóval, hogy annyira, hogy az ilyen erős személyiség volt.
Hát, igen, pont ennyire erős személyiség.
Ilyenek vannak
a jövő hét melegítőben töltse.
Hát ez a Fidesznek egyébként az óriási erőnye, a személyiség, Orbán Viktor személyiséget. Szerültem vele egy háttérbeszélgetésen, és megkérdeztük tőle, hogy tudné-e a baloldal, valahol még az első kétharmad vége felé, hogy tudné a baloldalból győztes pártot csinálni. Az MSZP-ből tudné egy győztes pártot csinálni, és akkor az volt a válasz, hogy tudnék, de most éppen nem érek rá. És én gyanítom, hogy egyébként ebben a válaszban, amit egy orbáni mosolyjal keretezett, az egy valós válasz volt. Tehát, hogyha úgy alakult volna, hogy vagy lehetőséget kap, közben itt ilyen videósok elejtik a különböző rekvizitumaikat, az a hang itt a háttérben, de elnézzük nekik. Szóval, hogy ha lehetőséget kapott volna, akkor valóban megcsinálta volna a
balon. Még lehet, hogy meg is fogja.
Igen. Még ez.
Igény van rá.
Igen. Szóval egyébként nekem is ez volt az Orbán az élményem, amikor szerintem ugyanennek a háttérbeszélgetésnek a külpolos verzióján voltam nagyjából ugyanakkor, hogy így pillanatok. Tehát, hogy az a politikai tehetség, meg karizma, ami benne van, az valószínűleg nehéz visszahozni.
Na, egy gyors kanyarral zárjuk ezt a mai beszélgetésünket. Az Európai Bizottság a héten jogállamisági eljárást indított Magyarországgal szemben. Az ok az pedig az, hogy a grémiumnak 7-8 területen komoly aggodalmai vannak azzal kapcsolatban, hogy a Magyarországon az uniós források felhasználása zajlik. Zsolt, a te szakterülete. Dani azt mondta nekem itt a műsor előtt, hogy mi hátradülünk, és a Kerner majd befejezte.
Elmagyarázza, és mi bólogatunk.
Elmagyarázza, és majd. Hát jó, akkor tegyünk.
Felkérem Kerner Zsoltot redakció komplet külpolitikai szekcióját, hogy világítsa meg az uniós eljárás mélyebb okait, célját, valamint vázolja a magyar kormány álláspontját, végül a sajátját.
És mindez egy időkeretet is, rövid időkeretet is határozzá
meg. Másfél percben. Egyébként azt hiszem, hogy egyszer már megcsináltam. Tehát, hogy ebben a podcastban egyszer már beszéltünk erről, és akkor igyekeztem ilyen tömörül összefoglalni. Inkább elmondom a konfliktusból akkor, hogy a magyar kormány mostani álláspontja az így nagyjából az, hogy megpróbálják összemosni az ellenük felhozott Európai Uniós vádakat az ellenük folyó eljárásokkal, és abból, amit Gulyás Gergely kommunikál, meg amit a magyar kormány kommunikál, meg Varga Judit, így nagyjából azt érzi az ember, hogy itt a családvédelmi törvény miatt büntetik Magyarországot, és emiatt nem fizetik ki a helyreállítási alappénzeit, meg emiatt indul a jogállami mechanizmus, amit egyébként a mindenki, tehát ez a klasszikus Európai Uniós branding, hogy ezt amúgy nem jogállami mechanizmusnak hívják.
De szabad ne feled, szerinted miért indult el? Azért indult el, ami az indoklásban van, vagy másért indult el?
Hát maga a mechanizmus azért indult el, mert politikai súlya lett annak nyugaton, hogy Magyarországon sokat lopnak. Nagyon röviden ennyi. Tehát, hogy tényleg ez az eljárás...
Kérdésemre a válasz az, hogy igen, azért indult el, ami a hivatalos szöveg.
Igen, de tágabb politikai kontextusban...
Ez szerintem fontos, ennyiben akartam közbeszólni, azért azt ne felejtsük el, hogy ugye itt van egy 2010 óta folyamatosan húzódó Magyarországgal kapcsolatos ilyen megrendszabályozási igény, aminek nem nagyon volt eddig meg a hatásos eszköze. Ezt most el sem kell már mondani, szerintem annyit hallottak róla a hallgatók, tehát, hogy ugye a kölcsönös védés-dacszövetség a magyar és a lengyel kormány között az eddigi eljárásokat elletetlenítette, de hát azért volt itt Tavarás jelentés, Sargentini jelentés, ugye ezek mind a fióknak készültek, mert nem, most megtaláltam.
A Sargentini a hetes cikk szerinti eljárás alapja.
Hát igen, de,
hát, hogy az ott valóban...
De mint egy 6 éve fogadták el, és még nem, most nem sikerült.
De elviekben legalább történik.
Igen, és hogy ehhez képest ugye a magyar kormány válasza mindig az, hogy mindig az éppen aktuális és népszerű döntéseit próbálja úgy föltüntetni, mintha az zavarná Európát. Ugye most az az állítás, hogy a genderezés miatt van az eljárás, előtte meg 5 évig az volt az állítás, hogy a migrációs politikája miatt van. Igen. Tehát mindig amiatt van, ami éppen ennek akkor, előtte meg a rezsicsökkentés miatt volt.
De a genderezés az ebben az esetben nem véletlen, hanem ez egy szándékos koncepció. Minden jel arra mutat, hogy eleve azért tették bele ezeket a részeket a családvédelmi törvénybe, hogy legyen mire hivatkozni az uniós eljárások során. Tehát minden jel erre mutat. Amiért én azt mondom, hogy amiatt van ez az eljárás, ami benne van a szövegben, az, hogy ennek a mechanizmusnak az ötlete, ez olyan nettó befizető országokban született meg, a Hollandia, Fukar négyek, ilyesmi, ahol komoly belpolitikai probléma lett abból, hogy minek küldünk mi befizetett adónkból pénzt egy olyan országba, ahol a miniszterelnök családja költi el, vagy ők teszik zsebre. És ott ez, tehát hogy nem véletlen, hogy a Rutte, aki egyébként valószínűleg pragmatikusan sokkal jobb kapcsolatot tudná ápolni ennél az Orbánnal, és ápol is, ennyire látványosan Orbán ellen sem politizál, azért, mert otthon ez egy jó politikai, belpolitikai álláspont, hogy a tolvaj keletiek meg déliek ellen vagyunk. Ugyanígy ütik egyébként az olaszokat is adott esetben, akikkel nem feltétlenül a korrupció a baj, hanem ott az a sztereotíp probléma, hogy lusták és nem dolgoznak eleget, és ezért kell őket onnan kimenteni. Szóval egy a politikai ok ennek a megszületésére az nagyjából az, hogy Magyarország egy korrupt hely. Egyébként a ugye jelentés megindító levélben, vagy a mechanizmus megindító levélben, hogy megszereztünk, abban tök egyértelműen le vannak írva. Tehát tényleg semmilyen más politikai zavarról nincsen szó benne. Nem is nagyon lehet, mert ugye ezt a mechanizmus csak akkor lehet megindítani, hogyha te bizonyítani tudod azt, hogy a jogállam visszatérő megsértése, jogállami elvek visszatérő megsértése, az negatívan befolyásolja az Európai Unió költségvetését. A családvédelmi törvénynél nagyon nehéz lenne erre ráhúzni. És egyébként tök látványos, hogy Magyarországon indították el, és nem a lengyelek ellen, mert még a lengyelek ellen is egy picit nehezebb bizonyítani azt, hogy az igazságügyi rendszer, meg a bírói rendszer függetlensége az hogyan okoz kárt a büdzsének. Magyarország ellen sokkal könnyebb, mert hogyha lopsz, az kárt okoz a büdzsének.
És jelentős részben ugye pont emiatt is alakult így ez a szabályozás, hiszen az ideológiai, társadalmi, kulturális ügyekben ugye legemlékezetesebb példa szerintem a médiatörvény, amivel nagyon sok baj van, de speciál azokat pont nem tudta az Európai Unió semmilyen szinten semlegesíteni, ezért apróságokon ment a vita, és végül nagyjából a kormány mindenben engedett is ott, és megegyezett az Európai Bizottsággal, és az Európai Bizottságnak azóta nincs baja a magyar médiatörvénnyel, miközben azért nagyjából látjuk azt, hogy az érdemi része nem változott. Tehát, hogy...
A Juraveljék fiókjában van azért valami, ami ezzel kapcsolatban így de alakul.
De mint hogy abban a fiókban kikerüljön belőle. Tehát, hogy...
Hát, ő dönti el, hogy mikor megnyugdíjba, szóval, hogyha előkerül ez a tervezet,
akkor hamar.
Na, hamar. Mondani akkor.
Ja, csak ezt akartam mondani, hogy itt szerintem az egy fontos dolog, hogy most lett egy eszköz arra, hogy ezeket a egyébként nyilvánvalóban zavaró korrupciós, meg az uniós költségvetés összeélyeztett dolgokat lehessen valamelyet szankcionálni. Ettől még nyilván ez egy politikai játszma, ez nem kérdéses.
Persze, tehát itt, hogyha korrupciót akarnának büntetni, akkor azt azért nagyon sok helyen lehetne büntetni, és arra egy csomó esetben jó a kötelezettségszegési eljárás is, vagy, és lengyelek ellen ugye nem indították meg ezt a mechanizmust, de valójában a lengyelek folyamatosan fizetnek pénzt azért, mert nem teljesítik az Európai Bíróság döntését, és nem oszlatják föl azt a testületet, ami fegyelmezi a bírókat, és amit kifogásul az EU. Azért naponta 1 millió eurót fizetnek.
Oké, most mi lesz?
Hát ezt a Zsolt fogja elmondani.
Hogy ezek után mi lesz? Nagyon hosszú ideig semmi. Az van, hogy ebben a levélben van egy iszonyatos mennyiségű kérdés, amik nagyon részletesek a magyar kormányhoz, de olyan szinten, hogy így töltsék föl a nem tudom, egyszereplős közbeszerzési eljárás, most csak egy ilyen példa, nem emlékszem konkrétan, hogy ez van-e benne, de nagyjából ez, töltsék föl az összes egyszereplős közbeszerzési eljárás győztesének listáját Excel formátumban csatolva a levélhez. Tehát egy ilyen szintű izék vannak. Kérdések, ezekre 2 hónapja van a magyar kormánynak válaszolni. Hogyha a magyar kormány válaszol 2 hónap alatt, akkor ezt a bizottság kéremzi, és valamilyen javaslattal az Európai Tanács elé megy, szavazzanak róla. A magyar kormánynak bármikor megvan a joga ahhoz, hogy egyrészt bemutasson egy olyan szabályozást is elfogadjon, ami orvosolja ezeket a problémákat, és akkor megszűnik az eljárás automatikusan, vagy pedig van benne egy ilyen backstop nevű cucc, ami azt jelenti, hogy Orbán azt mondja, hogy ő erről szeretne tárgyalni az Európai Tanács ülésén, ahol miniszterelnökök is közösségelnökök között, ami nem lesz a nyáron, tehát hogy akkor a következő tanács...
Mi lesz a pénzzel?
Pénzt kapunk-e, vagy nem? Ez a nyilván a fő.
Igen, kapunk pénzt egyébként. Tehát hogy addig, amíg ez nincs meg, magában a levélben még az sincs benne, hogy mennyit. Tehát hogy az, hogy mennyit kellene elvonni Magyarországtól, az ott a későbbiekben fogja kitalálni a bizottság. Az alapján, hogy mik voltak a magyar kormány válaszai, és arról szavaz majd az Európai Tanács. Tehát, hogy ott akkor kitalálnak valamit. De nem is csak pénzt elvonni lehet egyébként ezzel, hanem meg lehet akadályozni azt, hogy hiteleket vegyünk föl, tehát egy csomó mindent lehet valójában csinálni. Normál rendszerben valószínűleg ugyanúgy kapni fogjuk eddig a pénzt. Ugye vannak akadások a pénzkifizetésben. Egyrészt az, hogy nincsenünk még meg a partneri szerződésünk egy csomó olyan pénzzel, ahol közösen kezeli az EU és a tagállam a pénzt, de ez bonyolult. De ezek ilyen...
Meg elvileg független ettől, miközben igen, meg valójában nyilván a politikai vita része igen. Az is, hogy arról nem sikerült.
És akkor tegyük hozzá azt is, hogy ugye ott van az óriási helyreállítási terv, amit szintén nem kapunk meg, és annak sincs köze ehhez. Tehát ugye a mechanizmus...
De akkor azt nem kapjuk meg, tehát ott valóban késedelmet szenved Magyarország.
De nem ez.
De nem a jogállamiság.
Oké, de az egy másik tétel, egy másik lóvé, ott késedelmet szenvedünk, itt pedig még a mai napig semmiféle pénzelvonás, visszatartás nem történt, hanem majd valamikor sok hónap múlva esetleg történhet, hogyha szabad ennyiben összefoglalom.
Ugye az van, hogy az előző 7 éves ciklusnak mi nagyon hatékonyan hívjuk le az Európai Uniós pénzeket, annak a nagy részét már lehívtuk. 2-3 éves csúszásban vannak folyamatosan ezek a pénzek, tehát a 2021-től kezdődő, vagy 2021-es pénzeket így effektíve a legtöbb ország 23-24-ben hívja le. És ezért még nem is feltett, hogy még nincs, nem is vagyunk ott feltétlenül, hogy kapjunk ezekből a pénzekből, hanem még így a régiek jönnek, és egyébként a mechanizmus az vizsgálhatja a helyreállítási alappénzét is, de azt nem ezért nem kapjuk meg, hanem egyébként nagyon hasonló indokok miatt nem kapjuk meg. Ott is az a probléma, amit a bizottság mondott, hogy hiányzik az átfogó antikorrupciós keretrendszer, meg egyáltalán szándék arra, hogy ezeket a pénzeket ne lopják el, de ott sokkal több politikai szándékot feltűnik.
Na, hogyha ennél mélyebbre ásnánk az információ homoksivatagában, akkor valószínűleg feltörne a termálvíz, és akkor ezt nem kockáztatjuk meg, mert ebben a Donald úgy gyönyörű szép stúdióban. Jövő héten, hogy Bita úr már jelezte, Ficóval kezdünk. Hogy mi lesz a belpolitikai témánk, azt meg még nem tudjuk. Köszönjük szépen a figyelmet, viszont hallásra.
Ez a háromharmad, a mi választásunk. A 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsora.